Mit tesz Jesua ma? A bibliatanítók gyakran beszélnek a messiás múltbeli munkásságáról, arról, amit életében tett. Arról is beszélnek, hogy mit fog tenni a jövőben, az elragadtatásról, második eljövetelről, a királyságról és az örökkévaló országról. Arról azonban ritkán hallani tanítást, hogy mit tesz Jézus most. Ennek a tanulmánynak a témája a messiás jelenlegi korszaka, vagy ahogyan a teológusok nevezik, a messiás jelenlegi munkássága. Arról szól majd, hogy mit tesz Jesua ma. Ezt a témát négy területen tanulmányozzuk. Elsőként a jelenlegi pozícióját, másodszor jelenlegi munkásságát a mennyben, harmadszor jelenlegi munkásságát a földön, negyedszer pedig a hét illusztráció, melyek jelenlegi munkáját ábrázolják. Mi a messiás pozíciója ma? Helyzetileg Jézus Isten az Atya jobbján ül a mennyben. Az Ószövetség megjövendölte, hogy a messiás Istennek az Atyának a jobbján fog ülni. Ezt a 80. Zsoltár 18. versében látjuk, amely az egyik messiási címét, az ember fia elnevezést is használta. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. A 110. Zsoltár első verse is megjövendölte ezt, ahol Isten az Atya szól a messiási fiúhoz. Mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. Miután Isten a fiú emberi formát öltött magára a megtestesüléskor, miután betöltötte a megtestesülés célját az életében, miután meghalt, feltámadt és mennybe ment, Isten az Atya jobbjára ült. Isteni formában hagyta el a mennyet, és két természettel tért oda-vissza, istenivel és emberivel. Most ő az Isten ember, és mint olyan betölti a proféciát, mely szerint Istennek az Atyának jobbjára ül. Az Új Szövetség megerősíti, hogy a 110. Zsoltár a messiásról szól, Máté 22:43-45, Márk 12:35-37 és Lukács 20:41-44-ben. Valójában Jesua is ezt a verset idézte a farizeusokhoz intézett kérdésében. Kinek a fia a messiás? Erre helyesen így válaszoltak. Dávidé. Majd Jézus így felelt. Ha a messiás Dávid fia, miért nevezi Dávid az urának? Ez olyan kérdés volt, amire a farizeusok nem tudtak válaszolni. A válasz az Isten-ember koncepcióban leledzik, az emberi lényét tekintve Jesua Dávid fia, ám isteni lényét tekintve Dávid ura. Ráadásul az ószövetségi jövendőléseken kívül ott vannak még a messiás saját jövendőlései is. Mielőtt még a földön volt, Jézus maga is megjövendölte, hogy Isten az Atya jobbjára fog ülni. Máté 26:64-ben és Lukács 22:69-ben. Végül az Új Szövetség tartalmazza ezekről a beteljesedett proféciákról szóló feljegyzéseket. Jesua, ha Isten az Atya jobbján ül, az Ószövetségben szereplő részek beteljesedéseként. Ezt a beteljesedést a következő részek igazolják: Márk 16:19, Apostolok cselekedetei 2:33-36, 5:31, 7:55-56, Róma 8:34, Efézus 1:20-22, Kolossé 3:1, Zsidókhoz írt levél 1:3-13, 8.1, 10.12-13, 12.2 és 1 Péter 3.22. Jelenlegi pozícióját tekintve Jézus az Istennek, az Atyának a jobbján ül. Jelen tanulmány második fele a messiás jelenlegi mennyei munkásságára összpontosít. A mennyben van, Isten az Atya jobbján ül, de mit csinál ott? Öt dolgot tesz. Először is gyakorolja egyetemes hatalmát. Nékem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Máté 28:18. Általánosságban ő irányítja a világ mindenséget, és azokat az eseményeket is, amelyek előfordulnak a hívő életében. Efézus 1:20-22, Kolossé 1:16-17, Zsidókhoz írt levél 1:3-13 és 1 Péter 3:22. Másodszor Jesua jelenleg helyet készít a mennyben. Azt ígérte a tanítványainak, hogy miután elhagyja őket, ezt fogja tenni. János 14:1-3. Jelenleg helyet készít a hívőknek azért, hogy amikor csatlakoznak hozzá a mennyben, készen álljon számukra a hely. A harmadik munka, amit Jézus a mennyben tesz, a közbenjárás. Ő az egyetlen közbenjáró Isten, az Atya és az emberek között. 1 Timóteus 2:5. Közbenjárónak szükségszerűen emberinek kellett lennie, és Jesua ezért lett ember. Izrael közbenjárója lévitai főpap volt, ám ma a hívők közbenjárója Júda törzsének oroszlánja. Jézus negyedik munkája a mennyben az, hogy szószóló és vigasztaló legyen. A görögből szószólónak fordított szó a parakleitos, melynek szó szerinti jelentése vigasztaló. A görög szó olyan szemét jelent, akit segítségül hívnak, aki más ügyéért kiáll, aki bölcs tanácsot ad. Jesua az, akit segítségül hívhatunk. Ő az, aki Isten trónja előtt esedezik az ügyünkért, különösen azokban az esetekben, amikor sátán okkal vádol minket. Jesua az, aki bölcs tanácsot és bölcsességet ad nekünk, ezért Jézus a parakleitosz, ő a vigasztaló és a szószóló. Ezt három kulcsfontosságú részben láthatjuk. Az első, János 14:16, mely a Szent Lelket egy másik parakleitosznak nevezi, egy másik vigasztalónak. Ebben a részben a vigasztaló kifejezés a Szent Lélekre vonatkozik, nem pedig a Messiásra. Vegyük azonban észre a másik szót. A Szent Lélek egy másik vigasztaló, a két másik jelentésű szó közül a görögben az, amelyiket itt Jesua használ, azt jelenti egy másik, ugyanabból a fajtából. A Szentlélek egy másik vigasztaló ugyanabból a fajtából, mint micsoda, ugyanabból a fajtából, mint Jézus. Ahogy a Jézus a vigasztaló, úgy a Szentlélek is az. A Szentlélek isteni vigasztaló, és ezért Jesua is az. A második rész a zsidókhoz írt levél 9:24, amely azt tanítja, hogy a paraklete, a szószóló szerep része jelenlegi papi szolgálatának, hogy megjelenjen Isten arca előtt a mi érdekünkben. A harmadik rész 1 János 2:1, mely rész megemlíti azt a tényt, hogy Jézus a szószólónk, és elmondja, hogy szükségünk van egy szószólóra. Azok miatt a tényleges bűnök miatt van szükségünk rá, amelyeket a hívők elkövetnek. Amikor a hívő vétkezik, megsérti az igazságos Istent, és ezért van még mindig szükségünk a Messiásra szószólóként, ügyvédünként, hogy könyörögjön az ügyünkért. Az utolsó dolog a szószólóval kapcsolatban az, hogy alapvetően azért van szükség a szószólóra, hogy Sátán vádaskodásait elhárítsa. Jelenések könyve 12:10 szerint Sátánnak jogában áll megjelenni Isten trónja előtt, hogy vádolja a testvéreket. Amikor egy hívő a megvallatlan bűn állapotában van, Sátán előbb vagy utóbb megjelenik a trón előtt, hogy vádolja a hívőt Isten az Atya előtt. A hívőknek ezért van szüksége Jesua szószólói szolgálatára. Amikor Sátánnak alapja van a vádlásra, Jézus ezt mondhatja. Terheld azt a bűnt az én számlámra, én már megfizettem ezért a bűnért akkor, amikor meghaltam ezért az emberért a kereszten. Az ötödik fő munka, amit Jesua jelenleg a mennyben végez, a közbenjárás munkája. Közbenjár, értünk. Miért szükséges a közbenjárás munkája? A közbenjárás munkáját a gyengeségünk miatt szükséges végeznie. Olyan munka ez, amelynek a gyengeségünkhöz és tehetetlenségünkhöz van köze. Messiás közbenjáró munkásságáról az írás két főbb része szól. Róma 8:34 és Zsidókhoz írt levél 7:25. Ez a két rész zsidókhoz írt levél 9:24 versével együtt élénk képet fest a messiásról, mint közbenjárónkról. Először is, mivel az atya jobbján ül, folyamatos, végtelen lehetősége van megjelenni Isten arca előtt, és közbenjár, értünk. Róma 8:34. A görög értünk szófordítása mellettünk, a mi értekünkben vagy a mi javunkra. Másodszor pedig közel húzódik Istenhez, zsidókhoz ért levél 7:25. A görög közel húzódni szó jelentése találkozni valakivel. Megjelenik Isten az Atya előtt, szemtől szembe a mi értekünkben, a mi javunkra, amint esedezik értünk. Közbenjárásának természete papi jellegű. Jézus a három hivatal közül a másodikban működik, a főpapiban. Jesuának három hivatala van, prófét, a főpap és király, nem egyidejűleg működik mind három hivatalában, hanem időrendiségben. Amikor első eljövetele alkalmával a földön járt, az első prófétai hivatalában működött. Amikor visszatér, hogy megalapítsa királyságát, akkor a harmadik hivatalában a királyban fog működni. Időközben pedig, vagyis jelenleg, a második hivatalában a főpapiban működik. A pap egyik feladata a közbenjárás munkája. A messiás közbenjáró munkájának tehát papi természete van, papi hivatalában. Közbenjárásának alanyi vagy élvezői kizárólag a hívők, alanyai vagy élvezői kizárólag a hívők, ahogyan azt János 17:9-ben és a 20. versben megígérte. Hitetlenekért soha nem jár közben. Közbenjárói munkájával kapcsolatban az utolsó dolog a közbenjárás tartalmáról szól. A messiás két dologgal kapcsolatban jár közben, értünk. Először is közbenjár akkor, amikor a hívők megkísértetnek. Jézus közbenjáró munkájának tartalmát képezik, a hívőket ért kísértések. Zsidókhoz írt levél 4:14-16. Közbenjáró munkájának másik tartalma a hívők tisztasága, hogy visszatartsa őket a vétkezéstől. Zsidókhoz írt levél 10:21-22. E tanulmány harmadik része a messiás jelenlegi földi munkásságáról szól. Mielőtt Jézus a mennyben Isten az Atya jobbján ül, mit csinál a földön? Összesen 11 dolgot tesz. Először is ő a feje az egyháznak a földön. Efezus 1:22-23, Kolossé 1:18. Másodszor Jézus építi az egyházát a földön, Máté 16-18. Építi az egyházát, és így tesz egészen addig, amíg az egyház teljessé nem válik, amikor is majd eltávolítja a földről, és elviszi magához a mennybe. Harmadszor jelen van az egyházban, Máté 28-20, János 17-23-26. A messiás isteni és emberi is. Emberi mi voltában csak is a mennyben van. Isteni mi voltában azonban mindenütt jelen van, így az egyházban is. Negyedszer örök életet ad. Jézusa ad örök életet azoknak, akik hisznek. Minden megváltott ember örök életet kap. Az örök élet adása Jézusa földi munkásságának a része. János 1.4, 10.10, 11.25, 14.6. 1 János 5.12, Kolossé 3.4. Az ötödik munka, amit Jézusa a földön végez, az, hogy a hívőkben lakozik. János 14.20, 23, 15.4.5, Galácia 2.20, Kolossé 1.26.27, 1 János 3.24. Ismétlem, emberi mi voltában az atya jobbján ül, a mennyben, ám isteni mi voltában mindenütt jelenlévő és minden egyes hívőben benne lakozik. Hatodszor ő az erő forrása a hívők számára a földön, Filippi 4.13. Hetedszer ő a hatalom forrása a hívők számára a földön, Máté 28.18.20. Nyolcadszor megválaszolja azokat az imákat, amelyeket a hívők a földön elmondanak, minden imára adott válasz a messiás munkája. János 14.14. A kilencedik munka, amit Jézus a földön végez, az, hogy segíti azokat a hívőket, akiknek egyéni szükségeik vannak. Amikor egy speciális szükség kielégül, az a messiás földi munkásságának köszönhető. Zsidókhoz írt levél 2.18, 4.16. A tizedik munka, amit Jézus a földön végez, az, hogy ő a hívő reménységének alapja. Bár a földön a hívők fizikai korlátoktól szenvedhetnek, és spirituális csatákban küzdenek, rendelkezésünkre áll a dicsőség reménysége, a fiúság reménysége és testünk megszabadítása. Jézus ennek a reménynek az alapja, fundamentuma és táptalaja ennek a reménységnek. Kolossé 1.27, Róma 8.23. A 11. munka, amit Jézus a földön végez, miközben az atya jobbján ül az, hogy elküldi a Szent Lelket. Jézus a felelős a Szent Lélek által végzett különböző feladatokért és szolgálatokért. Lukács 24.29, János 14.16, 17.26, 15.26, 16.7-15-ig. Az írás 7 különböző módon festi le, szimbolizálja és illusztrálja a messiás kapcsolatát a mennyben a gyülekezettel, amely az ő teste itt a földön. Minden egyes illusztráció egy vagy több kulcs fontosságú lényeget emel ki. Az első illusztráció az utolsó Ádám és az új teremtés. Az utolsó Ádám Jézus, aki most a mennyben van, az új teremtés pedig a messiás teste, a gyülekezet. Erről a kapcsolatról 1 Korintus 15.45-ben és 2 Korintus 5.17-ben olvashatunk. E kapcsolat alapvető jelentése az új élet adása. Ahogyan Ádámban mindannyian meghalnak, a messiásban, az utolsó Ádámban mindannyian élővé tétetnek. Ennek az első kapcsolatnak az alapvető lényege az új élet adása, az örök élet nekünk tulajdonítása. A második illusztráció a fej és a test. A messiás az egyház feje, az egyház maga pedig a test. Az erről a kapcsolatról szóló főbb rész a Kolossé 1.18-24. Ez a kapcsolat 4 hangsúlyos dologra utal. Először is iránymutatást jelent. Ahogyan a fizikai fej vagy az agy irányítja a fizikai testet, úgy a messiás is fejként iránymutatást ad a gyülekezetnek. Másodszor ellenőrzést jelent. Miként a fej ellenőrzése alatt tartja a test cselekedeteit, úgy a messiás is ellenőrzése alatt tartja a gyülekezetet. Harmadszor táplálást jelent. A fej az agy irányító hatalmával táplálja a test többi részét. Így táplálja a messiás is a gyülekezetét. Negyedszer a lelki ajándékok adását jelenti. A lelki ajándékokról szóló legnagyszerűbb fejezet az 1 Korintus 12, erre a fej és test közötti kapcsolatra alapozza tanítását. A harmadik illusztráció a pásztor és a bárány képe. János 10.1.30 a legfontosabb rész, amely jellemzi ezt a kapcsolatot. Ennek a kapcsolatnak hármas jelentése van. Az első a vezetés, a pásztor vezeti a szó szerinti nyájat, a messiás pedig a jó pásztor, aki a gyülekezetet, az egyházat vezeti. Másodszor törődést jelent. Amint egy jó pásztor törődik a nyájával, úgy a messiás is törődik a gyülekezettel. Harmadszor a gondoskodás jelentését is magában hordozza. Nem a jó felelőssége megtalálni a legelőt, hanem a pásztor felelőssége az, hogy olyan helyre vezesse a nyájat, ahol táplálék van. Ehhez hasonlóan a messiás is felelősséget vállal azért, hogy gondoskodjon a gyülekezet alapvető fizikai és lelki szükségeiről. A negyedik illusztráció a szöllőtő és a szöllővesszők. Erről a kapcsolatról a leglényegesebb írásrész a János 15.1.7. Ez a kapcsolat kettős jelentéssel bír. Az első jelentése a gyümölcsözőség. A vessző nem teremhet gyümölcsöt, ha csak nem marad a szöllőtőn, ahol részese lehet az életet adó nedveknek. A vessző akkor lesz gyümölcsöző, ha részesül a szőlőtő életet adó nedveiből, a hívőknek a messiásban kell maradnia, ha megmarad benne, gyümölcsöt terem. E kapcsolat második jelentése a szaporodás. A szőlőtő nem csupán gyümölcsöt terem, de magokat is terem, melyből több szőlőtő lesz, és amely emiatt több gyümölcsöt terem. A hívő felelőssége a szaporodás, hogy az evangéliumról szóló tanúbizonyság és annak hirdetése által szenteket teremjen, akik újjászületésükkor szintén gyümölcsöt teremnek. Az ötödik illusztráció a fő szegletkő és az építőkövek. Erre az illusztrációra vonatkozó főbb írásrész az 1 Korintus 3.10.11 és az 1 Péter 2.4.8. Ennek a kapcsolatnak két fontos jelentése van. Az egyik az élet és a stabilitás. Ha a hívő szilárd alapon nyugszik, mint amilyen a messiás, akkor szilárd épületet épít. Ha nem ezt teszi, akkor homokra épít, és az eredmény az instabilitás. Az illusztráció másik jelentése a lelki élet alapja. Az Úr, Jesua az alap, és egyetlen ember sem vethet más alapot, mint ami már vettetett, vagyis Jézus a messiás. A lelki élet alapja a messiás, és a messiás kereszten végzett munkája. A hatodik illusztráció a főpap és a királyi papság. A zsidókhoz írt levél 7.1.10.18 és az 1 Péter 2.5 és 9 a főbb részek, melyek ezt a kapcsolatot jellemzik. Ennek a kapcsolatnak négy jelentése van. Először is a jelentése az áldozat, hiszen a pap kötelessége az áldozatok bemutatása. A Jézus által feláldozott áldozat az ő saját vére volt. A hívők által felajánlandó áldozatok pedig a dicséret, a hálaadás, a vendégszeretet és az Úr munkájának pénzbeli támogatása. Zsidókhoz írt levél 13. Másodszor a közbenjárást jelenti. Ahogy a Jesua közbenjár a hívőkért, a hívőknek is közben kell járniuk egymásért. Harmadszor a jelentése a megtisztítás, hiszen a főpapnak meg kellett tisztítani az általa képviselt népet, vagyis Izrael népét. Jézus ma a hívőket a Szentlélek megszentelő munkáján keresztül tisztítja meg. A hívőknek is el kell végezniük a megtisztítás munkáját, és a megvallásunk által részt kell vennünk ebben, ahogyan az 1 János 1.9 is állítja, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. E kapcsolat negyedik jelentése az ima. A pap feladata volt, hogy a népet Isten előtt képviselje, és Jesua ezért imádkozott a hívők érdekében. János 17. Ugyanezen okból a hívőknek is imádkozniuk kell egymásért. A hetedik illusztráció a mennyasszony és a vőlegény. Efezus 5.25.32 az erre vonatkozó főírásrész. Ennek a kapcsolatnak három alapvető jelentése van. Az első jelentés a felkészültség. Ahogyan a mennyasszony elkészíti magát a vőlegény számára, úgy a hívőknek is folyamatosan felkészülésben kell élniük. Jézus még nem jött el a gyülekezetért, az egyházáért, de a hívőknek felkészült életet kell élnie, és készen kell lennie akkor, amikor eljön. Másodszor az egyesülést is jelenti. A gyülekezet különleges módon kapcsolódik a messiáshoz, minden hívő Krisztusban van. Harmadszor közösséget jelent, a férj és feleség olyan szintű közösségben van, amelyben senki más nem osztozik velük, és a hívőknek is különleges közösségben kell lenniük a messiással. Ez az a hét illusztráció, amely a messiás jelenlegi munkásságát jellemzi. Jézus aktív, s mivel aktív, a hívők számos áldásban részesülnek.